Triest. A 80-as évek elején Jubomir Lukics, azaz Lux, a szórakoztató műsorok szerkesztője, új sorozatot indított, amelynek a Tudósítóinktól od Našeg dopisnika címet adta. A műsor havonta jelentkezett, és az egész jugoszláv rádió és televízió számára készítettük. Több nagyvárosról készült egy-egy óriás riport. New York, London, Barcelona, Párizs, Tokió, Peking, Moszkva. Ezeknek a műsoroknak a létrehozásánál már érezhető volt a szerb kollégák homogenizálása. Az ilyen nevezetes nagyvárosokba, amelyeket az előbb említettem, a szerb kollégák mentek rendezni. Nekünk, magyaroknak csak a környező országok, számunkra nem annyira vonzó városai maradtak. Engem azzal bíztak meg, hogy Triestről rendezzek adást. Még pár évvel ezelőtt Triest a bevásárló utakról volt híres hazánk fiai számára, de mivel életszínvonalunk igencsak megromlott, most már inkább csak Magyarországra jártunk vásárolni. Ennek ellenére nem válogattam, örömmel elfogadtam az ajánlatot. Ezeknél a műsoroknál a rendezőnek nincs sok feladata a telepen. Az újságíró, a tudósító az, aki eldönti, mit kell felvételezni az adott városról. A rendező csak azért megy, mert neki kell majd egyedül bevágnia a műsort, és ilyenkor sokkal könnyebb, ha már a helyszínen megismerkedik az adott helyzettel. Egy szlovén újságírót bíztak meg a forgatókönyv megírásával. Igor Grudennek hívták, Triestben élt, és az egész IRT részére tudósított az ottani eseményekről. Ezekben az adásokban rendszerint ilyen újságírók működtek közre, ezért is kapta a sorozat a Tudósítóinktól címet. A kolléga számomra teljesen ismeretlen volt, a szerkesztő is úgy talált rá, hogy fölhívta a Ljubljanai televíziót, és azok ajánlották. Az indulást május első napjaira terveztük. Varjú Lacit választottam operatőrnek, annak ellenére, hogy ő akkoriban az informatív műsoroknál dolgozott. Mindenki csodálkozott, hogy miért nem a lassú járatú műsorok szerkesztőségéből választottam operatőrt. Szerencsére mindkét operatőr típussal volt tapasztalatom, így biztos lehettem a döntésemben. A lassú járatú műsoroknál, ilyen műsorok előkészítésében vettem részt, az operatőr asszisztens nélkül nem tud dolgozni, vagy ha igen, akkor nagyon lassan. A kiválasztott objektumot, amit filmre kell vinni, először körüljárja. Megkeresi a legmegfelelőbb felvételezési szöget, és csak utána indítja el a kamerát. Ilyen hozzáállással minden felvétel kifogástalan. Egy 90 perces műsorhoz átlagban körülbelül 500 snittet kell felvenni. Abban az esetben, ha siet, a lassú járatú operatőr naponta átlagosan 20 snittet tud rögzíteni. A forgatás ilyen tempóban egy hónapig is eltarthat. Az informatív műsoroknál dolgozó operatőrök saját tapasztalataikra és a gyors helyzetfelmérésre építik a felvételezést. Ha nem a legjobban sikerül a felvétel, például kompozíció szempontjából, a sok fölvett anyagból akkor is ki lehet válogatni a megfelelőt. Mivel csak 2 hetet kaptunk a forgatásra, sietnünk kellett. Mirko Stárk volt a gyártásvezető, és ő vezette a kocsinkat is. Tapasztalt, jóhiszemű, profi kolléga volt. Az indulás előtti hétvégen kimentünk a gyerekekkel Temerinbe, Vinus szüleihez, vasárnapi ebédre. Április 27-e vagy 28-a volt. Esett az eső. Ebéd előtt sétáltam egyet a kertben. Szerencsére a gyerekek és Vinus ki sem mozdultak a házból. A nagyszülőkkel voltak elfoglalva. Csak másnap érkeztek a hírek, hogy Európa felett egy nagy radioaktív felhő vonul a skandináv országok felé. Ott észlelték és azonnal jelentették. Feltételezésük szerint valami nagy katasztrófa vagy atombomba robbanás történhetett a Szovjetunió európai részén. Mint később kiderült, április 26-án történt a Csernobili katasztrófa. Az oroszok pár napig próbálták eltitkolni az atomerőmű egyik reaktorának a felrobbanását. Ezután egész Európában pánik hangulat uralkodott. Mindenki félt a radioaktív esőtől. Megvolt a terv, ezért a forgatást nem halaszthattuk, így egy héttel a katasztrófa után elindultunk. A kialakult helyzet miatt eléggé gondban voltunk. A szakértők ugyanazt állították, mi olyan messze vagyunk, hogy bennünket nem érhet semmilyen veszély. Úgy döntöttünk, hogy Lipiccán alszunk, és onnan utazunk minden nap, mivel Triestben a szállók drágábbak voltak. Lipicca közel van a jugoszláv-olasz határhoz, mindössze pár kilométer választja el tőle. A határtól pedig további 10-15 kilométerre van Triest. Másnap, már az első határ átlépésnél akadályokba ütköztünk. Az olasz határon a rendőrök félreállítottak bennünket, és elvették az útlevelünket. Először azt hittem a tévés felszerelésünk miatt, de akkor eszembe jutott, hogy a kamerára és a magnóra megvolt a rendes, hivatalos papír. Később kiderült, hogy Mirko útlevelébe be volt ütve egy izraeli vízum. Még az év elején rokoni látogatáson volt Hebronban. Abban az évben viszont az olaszok nagyon haragudtak a zsidókra. Nem is csoda, hisz az Akiro Laura olasz sétahajón merénylet történt, amelynek több tíz olasz állampolgár esett áldozatául. A vizsgálat szerint egy zsidó merénylő okozta a szerencsétlenséget. Emiatt mindenkit, aki valamilyen kapcsolatban volt Izraellel, külön kezelésbe vettek. A rendőrök nem szóltak semmit, csak megvárakoztattak bennünket. És ez így volt minden reggel. Mielőtt beengedtek volna az országukba, várakoznunk kellett, attól függetlenül, hogy már pár nap után ismertek bennünket. Az első héten csak a Triest környékén élő szlovén családoknál forgattunk. Egy nagy zöldségtermesztőnél, azután egy nagy kereskedőnél, a hétvégén pedig egy építővállalat tulajdonosánál. Mintha a városban és a környékén szlovénokon kívül mások nem is éltek volna. Ezzel elégedetlen voltam, és fölhívtam Fehér Gyulát, aki akkor már programigazgató volt, hogy tegye valamit, mert a végén a műsor nem Triestről, hanem az ott élő szlovénokról szól majd. Szerencsére Gyula rögtön intézkedett. Felhívta az újságírót, és újra elmagyarázta neki a műsor koncepcióját. Lett is belőle nagy sértődés. Janez először ott akarta hagyni a forgatást, de utána megnyugodott, és mégiscsak folytattuk a munkát. Rám persze nagyon haragudott a közbelépés miatt. A következő héten az olaszokat és főleg Triest városát filmeztük. Ott tartózkodásunk alatt történt még egy érdekes dolog. Talán 10 nappal a csernobili katasztrófa után megjelent egy amatőr videófelvétel a füstölgő reaktorról. Egy turista készítette, aki éppen társas utazáson volt a Szovjetunióban. Európában minden tévéállomás leadta. Az oroszok lezárták a területet, és semmilyen felvételt nem közöltek a szerencsétlenségről. A turista valószínűleg szép összeget kaphatott a felvételéért, mert az valódi szenzáció volt. Varjú Lacival mi is láttuk a tévéfelvételt a lipiccai szállodában. Az interjúból kiderült, hogy a katasztrófa 3. napján éppen autóbusszal jártak arra, amikor a film készítője nagy füstfelhőt látott. Mindjárt föl is vette a videókamerájával. Hazatérve tudta meg, hogy milyen közel volt a helyszínhez. Pár nappal azután, hogy megjelent a szenzációs felvétel, egy olasz újságíró egy hivatalos tévés csoporttal készített ugyanolyan felvételt. Kiderült, hogy Triest egyik gyáripari negyedéről van szó, és ott készült a híres csernobili felvétel. Még a mi trieszti tudósító kollégánk sem vette észre a csalást. Csak később, miután az újságokban megjelent a hír a csalásról, akkor ismerte fel a helyet, ahol a felvétel készült. Amikor egy kis szabadidőnk volt, Minket is elvitt oda, hogy mi is készíthessünk szenzációs felvételeket Csernobilról. Rengeteg anyagot gyűjtöttünk össze Triestről. A vágásnál lerövidítettem a szlovén termelőkről szóló részt, így a város és az olaszok kerültek túlsúlyba. Egészen elfogadható adás lett belőle.